és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország kormánya számos intézkedéssel erősíti az apák szerepét a családokban, mivel aktív jelenlétük a gyermekek fejlődésére, érzelmi jólétére, valamint a családok harmonikus működésére is pozitívan hat, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Harnung Ágnes emlékeztetett, június 3. vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért és példát mutatnak gyermekeiknek. Magyarországon évről évre többen ünneplik az apák napját, amely lehetőséget ad az irántuk való tisztelet, elismerés és hála kifejezésére. Az édesapák szerepe és felelőssége a család biztonságának, boldogságának megteremtésében és a gyermeknevelésben ugyanúgy fontos, mint az édesanyáké, mutatott rá az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 7504-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, adta hírül az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ez 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Nagy mennyiségben, mintegy 1000 köbméternyi szalmával vegyített trágyakupac gyulladt ki szombat éjjel a Csongrád-Csanád vármegyei Algyőkül területén, adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, a szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint az algyői létesítményi tűzoltók 7 vízsugárral oltják a szalmával kevert, mintegy 80 000 mázsa trágyakupacot, amelynek egyharmada gyulladt meg és izzik. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segíti. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak. Ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Híreink végén az időjárásról. A csapadékgócok megszűnnek, a délután képződő gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, a Gaudete műsorát hallgatják. Évzáró adásunkban a diakónus szentelés előtt álló 5 éves kispapokat kérdezem hivatásuk formálódásáról, az idáig megtett útról. Köszöntöm tehát itt szegri érseki papnevelő intézetben Mihály Mátyást.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Giovanni Salazart.
Köszöntöm mindenkinek.
És nem utolsó sorban Lúdimár Errera Akasziót.
Üdvözlöm mindenkinek.
Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Először azt kérdezném tőletek, hogy mi vagy ki indított el a papság útján titeket?
Igen, gyerekkoromban sokat foglalkoztatott a hivatás kérdése, de aztán, ahogy így cseperedtem föl egyre inkább, azt így háttérbe is raktam, és középiskolában, meg az érettségi után is inkább a házasság felé orientálódtam. Aztán 2016-ban volt egy zarándoklat Krakkóban, ahol egy pápai ifjúsági világtalálkozó, és ott ismertem föl Istennek a hívó szavát, és végül ugye én járok egy neokatekumenális közösségbe, és ott is láttam, hogy ez a hivatás egyre inkább kezdett kibontakozni, és hát azt láttam, hogy elején nagyon küzdöttem ez az érzés ellen, el akartam nyomni magamba, de azt láttam, hogy amikor elnyomom ezt az érzést, akkor nem vagyok boldog, és akkor úgy szép lassan megnyíltam a Isten hívó szava felé, és azt tudom mondani most így 7 év elteltével, hogy hálás vagyok az Istennek, hogy hívott erre a kicsit csúnya szóval mondva pályára, erre a hivatásra, talán így helyesebb, és azt látom, hogy nagyon szép volt ez az elmúlt 7 év, és tényleg azt látom, hogy az Isten gondoskodik rólam, és tényleg boldoggá akar tenni, úgyhogy nagyon örülök, hogy meg tudtam nyílni az Isten felé, vagy mondhatnám úgy is, hogy az Isten nyitott átett engem az ő hívószavára.
Említetted, hogy a családban gondolkozol. Ezzel kapcsolatban még, ahogy ismerlek téged, a sportkommentátori munkán gondolkodtál talán korábban, vagy sportújságíráson?
Igen, úgy volt, hogy az érettségi után még egy fél évet jártam sportriporteri iskolára is, de akkor már jelentkeztem a szemináriumba, de igen, az volt az eredeti vágyam, hogy a sporttal foglalatoskodjak. Egyébként nagy családból is jövök, 7 vagyunk testvérek, úgyhogy gondolom ez is vonzóvá tette a családi pályát. De igen, gyerekkorom óta tudatosan a sporttal akartam foglalkozni, és hát erről se volt könnyű lemondani, de ma már mondhatom, hogy nem bánom, hogy végül az Isten belenyúlt az én életembe.
És a diakónusi gyakorlat, illetve a diakónus szentelés előtti lelki gyakorlat alatt a magyarok EB csoport meccsét tudod-e majd nézni? Ez megengedett lesz-e, vagy szívfájdalom ide vagy oda? Később fogsz majd csak róla tájékozódni.
Igen, sok minden nem tudok még a lelki gyakorlatról, hogy miként lesz, mert még nem voltam ilyenen, de több mint valószínű, hogy sajnos a Magyarország-Svájc meccset, amely szombaton kerül megrendezésre, nem fogom látni, és hát őszintén megvallom neked és a kedves hallgatóknak, hogy szívfájdalmam, de szép lassan kezdek belenyugodni, azért az Isten gondolom, hogy kárpótolni fog, és hogy nyilván többet akar adni, nem csak a világi dolgokba kell gondolkodni, hanem azért van ennél több is, de nem akarok hazudni sem, azért kicsit nyugtalanít a helyzet.
Na hát minden bizonnyal csak ugyanígy lesz, hogy a Jóisten kárpótol, azt gondolom annak idején az apostolokat is bizonyos dolgokról, dolgoktól meg kellett kicsit szabadítani, vagy szabadá kellett tennie. Megyünk tovább. Giovanni, Ecuadorból jöttél, mesélj kérlek.
Igen, hát a hivatásomról egy kicsit kezdeni, hogy ami mondta Mátyi is, hogy én is a neokatekumenális közösségben járok, és ott először éreztem, hogy Isten hívta, nem tudtam mire, mert a neokatekumenális közösségben van missziós fiatalok, nem csak a papság, hanem sok ilyen lehetőség van, de nem tudtam mire, ez körülbelül 2013-ban volt egy lelki gyakorlaton, hogy éreztem, hogy Isten hív, de nem tudtam mire. De úgy pont akkor érettségiztem Ecuadorban, és már próbáltam, vagy beléptem az egyetemre, ilyen építésben megtanultam másfél éve, kettő éve, és akkor pont a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám tanult egy doktorátus, jöztünk így Kapolás Egyetem, ahol ő tanít, és oda küldték tanulni, és már egyedül voltam a bátyámmal, ketten voltunk, elég jó helyzetben voltunk, mert lakásunkból, pénz, minden, de úgy is nem találtam oldóságot, ide-oda mentek bulizni, tehát mert egyedül fiatal, szerintem mindenki vágyik, hogy pénz legyen, és csak tanulnia kellett, vagy semmit csinálni. De pont akkor Isten fogod meg, és mutatta, hogy több az élet, más forma is, arra éreztem, hogy Isten hív a papságra. Kezdtem járni, van a Neukatekumenés útnak, van ilyen hivatás, tisztázó központ, és oda jártam vasárnaponként, és úgy belementek, hogy valóban Isten hív, és volt egy lelkigyakorlatunk, és kérdeztek tőlem, hogy nyitott vagyok bemenni szemináriumba valahova a világra. És mondtam, igen, nem volt nehéz, de arra sem képzeltem, hogy megyek szemináriumba, mert ez nem volt a tervem. Sokan nem gondoltam arra sem. Ezért különleges volt, de Isten elintézte minden dolgokat nagyon gyorsan, mert az körülbelül, tehát lehet mondani, augusztusban volt ez a lelki gyakorlatunk, és már novemberben itt voltam Magyarországon. Ez körülbelül 2015-ben beléptem a szemináriumba.
És van esetleg tudomásod arról, hogy szenteltek-e már Magyarországon ekvádori kispapot diakónussá vagy pappá?
Én Magyarországon.
Akkor te vagy az első minden bizonnyal.
Igen.
Akkor egy picit keletebbre jövünk Dél-Amerikát tekintve, a csendes óceán partjáról akkor átmegyünk hát mondhatom úgy is, hogy az Atlanti óceán partja, vagy a Karib-tenger. Melyik a helyesebb akkor?
Karib-tenger.
A Karib-tenger. Lujdi már, akkor kérlek.
A hivatásomról, ahogy már beszéltek a fiúk, én is járom ebben a közösségben, már neokatekumenális úton, és régóta már érzem ezt a hívást, ami Istentől jön. Igazából régóta már 2013-től volt egy ifjúság találkozó is, akkor kérdezték, ki akar menni szemináriumba, és nagyon féltem, mert pont elkezdtem dolgozni, meg jó munka volt, és akkor nem jelentkeztem, de nagyon sajnáltam, és volt már 2016-ban még egyszer ilyen hasonló ifjúság találkozó, és akkor egy pap, aki mondta a fő tapasztalatot, egy mondatot mondott, ami nagyon érintett engem, az, hogy boldog vagyok, amióta mondtam Istennek igent. És ez nagyon megérintett, és gondolkodtam azon, hogy én is akarok tapasztalni ezt a boldogságot, és akkor jelentkeztem szemináriumba. A neokatekumenális ütöm már egy lelki gyakorláton Olaszországban, ahol sorsolás útján küldtek ide Magyarországra. Szerintem már egyszer is meséltem erről, és annak ellenére, hogy csak nehézségek volt, meg hogy nyelven szempontból, meg a kultúra, meg az időjárás, ezeken keresztül tapasztaltam az Isten segítsége, meg a szeretetet. És ezt tudok mondani, ezt én itt röviden már az én hivatásomról.
Neked esetleg van-e tudomásod arról, hogy korábban szenteltek-e Magyarországon venezuelai kispapot diakónussá, pappá?
Szerintem nem.
Akkor te is első lehetsz ebben a tekintetben. Ez igen. És tovább megyünk. Mit vártok a diakónusi gyakorlattól, hogyha most felszentelnek titeket jövő héten szombaton, ugyebár június 22-én. Nem sokkal azután kaptok majd egy levelet, készhez is kapjátok, e-mailben is megkapjátok, hogyha minden igaz, hogy elkezdhetitek majd itt az Egri Főegyház megyében valahol a gyakorlatot. Van-e valamilyen előzetes várakozás bennetek, hogy ebben a fél évben valamit nagyon szeretnétek elérni, valamiben szeretnétek fejlődni, valamit szeretnétek egy kicsit jobban kibontani, akár az Isten kapcsolatotok tekintetében?
Persze foglalkoztat már ez a gondolat, hogy milyen lesz majd a diakónusi gyakorlat, de még a vizsgai időszakban vagyunk, így van, ami eltereli egy kicsit a figyelmemet, és ez szerintem jó is, hogy segít, hogy nem gondolkodok túl sokat. De azt láttam, hogy érdemes mindig lépésről lépésre koncentrálni, és nagyon még nem éltem bele magamat a diakonusi gyakorlatba. Persze érdekel, hogy hova fognak küldeni, és mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szolgálatba igazán belépni, azért nyilván már diakonusként több szolgálatot lehet végezni, meg talán még közelebb kerülök majd az oltárhoz, a papságot is majd még inkább látni fogom, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon szép lesz, de én kicsit várom azt, hogy az Isten lepjen meg és adja az ajándékait a diakonusi gyakorlaton majd napról napra, és csak annyi, hogy tudjak belépni minél inkább a szolgálatba, a testvérek szolgálatába, és hogy legyek Krisztussal, nekem ez a legfontosabb. Aztán majd meglátjuk, hogy az Isten hogy fogja alakítani ezt a fél évet kint a plébánián.
Én is kicsi olyan, hogy gondolkodom, mint Mátyi, csak nekem nincs vizsgám most, mert most voltam Debrecenben egy missziós időszakban, most visszajöttem a szemináriumba, és hát nem tudom, nagyon jó ott vagyok. És ez az Isten át, hogy is mindig, amikor szoktunk beszélni az előjárókkal, mindig mondja, hogy tehát nem kell gondolkodni a jövőre, inkább éljünk a mát, és éljünk az, ami Isten át. És látom, hogy ez nagyon segít, mert nem elképzelem, hogy mi lehet, milyen plébánia, hanem engedni, hogy Isten mutassa az ő tervét az életemben, és megfogadni az igaz, hogy lehet, hogy lesznek nehézségek, problémák, de ezáltal tudom találkozni Istennel, és hát amiért remélem, hogy ebben az a fél évben tudjam belépni egy mi kapcsolatban Istennel, mert erre szerintem segíteni fog a hivatásomban és a diakonus szolgálatban, hogy tudjam közelebb kerülni Istenhez, különösen az eukarisztia szolgálatban és a testvérednek szolgálatban.
Hát mint a többi, én is nem nagyon gondolkodtam azon, hogy mi lesz. Ez igaz, hogy kíváncsi vagyok, hogy hova fogok kerülni. Igazából, ami várom ettől a fél évtől, az, hogy lenni az Isten akaratában, és ezzel szolgálni, hogy tudja tapasztalni, milyen a szolgálat Isten akaratában, és másodszor tanulni, mert ez igaz, hogy az iskolában sokszor csak könnyűből tanulunk minden, és hogy gyakorlatban lehet, hogy más, és ennyi szerintem a legfontosabb Isten akaratában lenni, és ezen keresztül tapasztalni a szolgálatot.
Fiúk, nektek, különösen így kettőtök felé fordulva, Luidi Már, illetve Giovanni, milyen a kapcsolatotok a magyarokkal, milyenné vált így jó pár év alatt? Ugye én, hogyha visszaemlékszem gyerekkoromra, mit tudtam a ti országotokról, ugye hallottam, hogy Venezuelában van egy ilyen diktátorféle, meg az olajjal kapcsolatba kerül be mindig a híradóba. Ecuadorról annyit tudtam, hogy ugye van valami köze a nevének az egyenlítőhöz is nyilván, mivel hogy az egyenlítőn van, meg talán először az első emlékem, akkor már Macsira is utálják, ugye a foci kapcsán, hogy már lassan 20 éve volt Németországban volt akkor is, akkor a futball világbajnokság is, hogy akkor a németekkel játszottak, és Ecuador ugyanhol van, akkor megnéztem a térképen gyerekként, de nem mélyedtem el annyira sokkal jobban ezeken túl, hogy Dél-Amerikában ezek az országok hol is vannak, milyen is ott az élet, és hát ti meg onnan ide jöttetek, jó pár évet itt töltöttetek már, talán volt egy előzetes rálátásotok, vagy gondolatotok, egy előzetes információ, mikor Olaszországban megtudtátok, hogy ide fogtok majd kerülni. Ez az előzetes információ az esetleg módosult bennetek, mivé alakult, illetve milyenné vált a kapcsolatotok a magyarokkal, mint emberekkel, a kultúrával kapcsolatban, de említhetünk itt bármit, gasztronómiától kezdve mindent.
Szerintem én a kapcsolatom magyarokat szerintem nagyon jó, nem tudom, mindig jól befogadtak a magyarok, az igaz, hogy teljesen más kultúra, de valóban amikor lehet mondani, én keresztény szempontból beszéljük ezt ugyanaz a nyelvet, és látom, hogy a magyarok nagyon jól befogadtak, az igaz, hogy van különbség a kája, mit eszünk, étel, inni való, de nagyon szeretem is a magyar ételt, de itt a testvérekben, mi a közösségemben, ilyen hétvégénként szoktuk lenni a testvérekkel, és mindig ilyen próbálják is főzni ilyen ecuadori dolgokat, vagy ilyen dél-amerikai, de úgyis, én jobban szeretem a magyar kaját, tehát szeretem az ecuadori, ami hiányzik nekem, ez a tengeri étel, ami itt Magyarországon van, de csak nem annyira jobb, mint mint Dél-Amerikában, mint otthon, de jó, szerintem jó, nagyon jó a tapasztalatom, az igaz, ami mondtak, hogy más kultúra, de engem mindig az benne van a szívemben, hogy a magyarok nagyon jól befogadtak minket, annál ellenére, hogy külföldi vagyunk, hogy van egy nehézség a nyelv miatt, mert amikor érkeztünk, legalább egy évet, kettő évet kellene nagyon sokat tanulnom a nyelvet, hogy tudjunk valóban ilyen beszélgetésben kerül valakivel, mert nehéz volt. De látom, hogy ő is próbáltak segíteni, elég is mindegy testvérek segítenek, javítanak, amikor valami mondatokat nem tudjuk összeragni helyesen. Próbálják segíteni, nem úgy, hogy ilyen erősen, hanem segítségformájában szeretettel segítenek.
Hát itt Magyarországról, vagy magyarokról nekem nem volt információ, amikor ide költék Olaszországból, akkor annyit tudtam, hogy Budapest a fővárosa, de nem tudtam, hol van. Én ahogy láttam ezekben a szívekben, az, hogy a magyar ember nagyon befogadja minket, nagyon jó befogadja minket, és hogy például van ezt a probléma nyelv, hogy sokszor nem tudjunk kifejezni magunkat, de a magyar próbálja mindig szívesen érteni, meg nincs ez a ellenállás, hogyha nem beszélek a saját nyelvük, akkor elutasítanak, hanem inkább befogadjanak. Persze, hogy a kultúra más, de ezekben a szívekben láttam azt, hogy befogadtak, és hogy nem volt ilyen elutasítás.
Nektek ugyebár ez abszolút értelemben mondható missziónak, hiszen ugye távolról idejöttetek tényleg a világ másik felére. Ezen belül még ugye a szemináriumi képzésen belül, a neokatekumenális képzésen belül vannak külön missziós évek, amikor ti kimentetek egy-egy magyar városba, plébániára, és ott teljesíthetetek szolgálatot, és általában úgy van a neokatekumenális képzésben, hogy legalábbis itt ugye Magyarországon, hogy a magyarok többnyire nem feltétlenül külföldi országba mennek misszióba. Matyi, a te esetedben ez nem így volt. Bánod-e esetleg azt, hogy nem kerültél ki a világ másik felére, Dél-Amerikába, Afrikába? Van-e benned fájdalom emiatt?
Igen, tehát gondolom, hogy azért az emberek nagy része, ha nem is mindenki, azért szívesen látna a világot, és kíváncsi más kultúrákra, más országokra. Én se vagyok különb, én is nyilván megismernék sok más országot. Azt tudni kell, hogy nálunk az előjárók általában, vagy szinte mindig személyre szabottan döntik el, hogy ki hova megy misszióba. Itt is néha van, hogy sorsolás útján kerülnek a fiúk, van, hogy irányítottan, akár belföldön, akár külföldön. És az én esetemben úgy döntöttek, hogy jobb Magyarországon maradni, hogy egyrészt itt van rám szükség, másrészt, hogy nekem arra van szükségem, hogy itt maradjak. És azt is gondolom, hogy ezek a missziós évek nyilván szerencsések azok a fiúk, akik esetleg külföldön tudnak tapasztalatokat szerezni, de nem feltétlen arról szól, hogy turisták legyünk, vagy hogy kalandozzunk, vagy hogy milyen tapasztalatot gyűjtsünk, hanem az, hogy az Istennel való kapcsolatunk erősödjön, hogy a szolgálatban elmélyüljünk, tanuljunk, és az előjárókon keresztül az Isten ezt adta nekem, akkor azt gondolom, hogy itt Egerben volt nekem a legjobb helyem két évig, és ilyen értelemben nem sajnálom, biztos lesz lehetőségem még utazni, nem tudni, hogy majd később az élet hova tesz. Voltam is, hála Istennek, már jó pár országban, úgyhogy emiatt nincs bennem egyáltalán tüske, és nagyon szép volt ez a két éve, mint Egerben, Ajder Gellért atya mellett, és hálás vagyok, hogy az Isten ezt adta nekem. Azt gondolom, hogy tényleg az Isten ezáltal tudott működni, és a legjobb helyen voltam.
Végezetül már csak egyre volnék kíváncsi, ilyenkor a diakónus szentelés előtt is lehet választani jelmondatot, diakónusi jelmondatot. Mit választottatok és miért?
Én Szent Máté evangelistától választottam egy mondatot, mégpedig, hogy aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Ugye egy kicsit a hivatás történetemben is utaltam már arról, hogy nem volt életem legkönnyebb döntése a szemináriumba menni, és akkor is ezzel a reménnyel mentem már, hogy az Isten egy új életet akar, hogyha én képes vagyok a saját életemet odaadni, és erre is már a elején kicsit utaltam, hogy megtapasztaltam azt, hogy amikor lemondok magamról, hogy egy kicsit elveszítem az életemet, akkor az Isten többet ad, egy újat ad. Majd remélem, hogy ez a magyar svájc mesénél is így lesz, de nem akarom elbagatelizálni a kérdést, de és hogy azt látom, hogy sokszor megvalósult, és hogy az Isten mindig megáldja, hogyha tudok kockáztatni és lemondani magamról, azt gondolom, hogy ez nap mint nap is, akár csak a szolgálatban meg tud valósulni ez a lemondás, vagy hogy Krisztus ére elveszíteni az életünket, nem kell mindig ilyen radikális döntésekbe gondolkodni, és várom is, mint egy ígéret az Istentől, hogy ezt minden nap és hosszú távon is be akarja majd teljesíteni az életemben, és ezért választottam ezt a mondatot, nagyon közel áll a szívemhez.
Én választottam a példabeszédek könyvéből, van ez a mondat, amit mondja, teljes szíved bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra. Minden utalomra gondolj, és ő majd igazgatja lépteidet. Ez a mondatot úgy választottam, mert látom, hogy ez megvalósul az életemben, hogy Bólei, amikor beléptem a szemináriumban, abban tudtam támaszkodni Istenben, és ő irányította és mutatta az utat ugyanolyan szeminárium éveken keresztül, mert amikor ide érkeztem, tehát éreztem, hogy Isten hív, de nem voltam biztos a hivatásomban. És szerintem lássan az Isten mutatta az úton, hogy hova kell mennem, hogy is mutatta ez a hivatását. Annak ellenére, hogy én, mint ember, mindig sok nehézségem van, problémák, iskola van, tanulásban, minden sok dolgok van, de látom, hogy Isten igazítja a lépteimet, hogy visszajöjjön, és ennek hálatásért vannak az előjárunk és nálunk a közösségben a katekéten, aki ezek segítenek, és a testvérek a közösségemben ebben segítenek, hogy kicsi világosítanak, hogy te milyen probléma vagy, milyen bajban vagyok, vagy milyen nehézség van, és segítenek igazítani. És úgy látom, hogy a testvéreken keresztül, előjárokon keresztül, kateketen keresztül az Isten.
Én például János evangéliumából választottam egy része, amely Jézus a tanítványaihoz mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Én ezért ezt választottam, mert amikor Isten hívott engem, akkor nem volt a szinterben belépni szemináriumban, vagy nem volt a szinterben mondani igen Istennek, és Isten kiválasztottak ebből, kihúzott ebből a helyzetből, ebből a gondolataimból, hogy én tudjak ezt a misszió kapni, átni gyümölcsöt, és ezért ezt választottam.
Nagyon szép és sokat mondó mindőtöknek, mindhármotoknak jelmondata. Kívánom azt, hogy sok gyümölcsöt hozzon csak ugyan ez a diakónus szentelés, és a gyakorlat, a diakónusi év, és hát a saját tapasztalatból azt most már tényleg mondhatom, hogy egy év nagyon gyorsan eltelik. Bízunk abban, hogy akkor egy év múlva már a papszentelés előtt állva hasonlóan nagy várakozással kérdezhetnek majd titeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, eljöttetek, és így ilyen módon is bemutatkoztatok a rádióhallgatóknak. És a rádióhallgatóknak egyúttal megköszönjük most itt egész éves figyelmüket. Továbbra is kérjük, hogy imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért, és nagyon szépen köszönjük az eddigi imáikat és minden felajánlásokat, amelyeket ezért az ügyért tettek. Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.lghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal a Redemptoris Mater Szeminárium diakónus szentelés előtt álló 5 éves kispapjai voltak a vendégeink. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm ez alkalommal Szabados Edinát, a Katolikus Karitász kommunikációs referensét rádiónk mikrofonjánál, és köszönöm, hogy néhány dolgot elsősorban az orvosmisszióval kapcsolatban megosztasz velem és a hallgatókkal. Ha azt a szót hallom, hogy orvosmisszió, nekem még ilyen 2015-16-17-es évekbeli személyes tapasztalat az, ami beugrott. Többször jártam a Karitásszal, Écsi Gábor atyáikkal kint Kárpátalján, Beregszász, Munkács, Ungvár kórházaiban, ahol orvosi eszközöket, lélegeztetőgépet, sok-sok mindenre emlékszem, amit vittek, és volt, hogy betegszobákat rendeztek be bútorokkal. Rengeteg adomány került akkor, amivel az egészségügyi ellátást is segítette a Katolikus Karitász. Aztán, ahogy teltek az évek, ez most egyre inkább nem kórház misszióként él a köztudatban, és nem erről beszélünk, hogyha ezt a tevékenységet emlegetjük, hanem a Katolikus Karitásznak az orvos missziója az, ami elsősorban szem előtt van. Méghozzá ezt, ha jól tudom, akkor nagyjából egy 6-7 évvel ezelőtt indult. Mi hívta életre az orvos missziót? Hogyan indult ez, és hol tart most?
Az orvos missziót immár 7. éve végzi a Katolikus Karitász berkein belül egy lelkes csapat, akiket alapvetően Vojcek László professzor úr szervezett be a kezdetek kezdetén, tehát az első fecskéket Vojcek László szülésznő gyógyász professzor úr szervezte be. A mai napig ő az orvos misszió vezetője. Alapvetően az a közös értékrend fogta össze ezeket az embereket, akik katolikusok voltak, vallásosak voltak, a mai napig azok, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarajkú embereknek valamiféle lelki-testi támogatást adjanak. A lelki támogatás az a mai napig abból áll, hogy ugye utaznak Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, és a legtávolabbi, legeldugottabb falvakba is ellátogatnak, a Szorványba, ahol még élnek magyar lakta emberek. Általában ők nagy szegénységben élnek, és nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Mindenképp azt szerették volna, ez volt az alapgondolat, hogy érezzék az anyaország törődését, és a kezdetben 8 fős csapat már a több mint 80 főt számlál. A mai napig csatlakoznak hozzá fiatal medikusok, medikák, vannak közöttük nővérek, ápolók is, és nagyon szépen felépült egy profi rendszerré, szisztémává ez az orvosmisszió. Gyakorlatilag minden hónapban el tudnak jutni valamelyik határon túli településre, szűrésre. A háború kitörése alatt volt egy bő másfél év, amikor nem tudtak menni, nyilván biztonsági okokból, majd ahogy a helyzet egy picit enyhült, a közvetlen életveszély megszűnt, úgy gyakorlatilag már a Magyarországra érkezett menekültek részére is tudnak havonta egyszer a budapesti integrációs központjában a Katolikus Karitásznak különböző szűréseket végezni. Tehát egyre bővül a feladatköre, egyre több mindent csinálnak, és arra is rájöttek ez alatt a 6, most már lassan 7 év alatt, hogy az orvos misszió gyakorlatilag edukálni is tudja a határon túliakat. Egész konkrétan a pedagógusokon keresztül próbálják elérni az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekeket, hogy a legalapvetőbb lemaradások, akár szellemi, akár mozgásfejlődési elmaradások időben kiderüljenek, és ne 10-12 éves korban jöjjenek rá arra, hogy mondjuk a gyerek nem magatartás problémás, vagy szellemi sérült, hanem egyszerűen nem látott, nem hallott, és egész egyszerű, például a szemüveg viselése ki tudja eszközölni azt, hogy megakadjon a tanulásban, és teljes életet tudjon élni felnőttként.
Nyilván gyerekek esetében ez is fontos, ugyanúgy, ahogy néhány szűrővizsgálat, de mi az, amivel el tudnak jutni, vagy milyen szakorvosok jutnak el, akik esetleg nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tudnak segíteni?
Alapvetően a gyerekeket próbálták első körben kiszűrni, de rájöttek, hogy az anyukák, nagymamák, akik kísérik őket egy-egy ilyen vizsgálatra, ugyanúgy nem látnak, ugyanúgy el vannak hanyagolva egészségügyileg, és szépen kibővült ez most már egy olyan szolgáltatásá gyakorlatilag, ami mindenki számára ingyenesen érhető el, hogy a felnőtteknek EKG vizsgálatot végeznek, vércukorszint, vérnyomás szint mérést végeznek, nőgyógyászati vizsgálat zajlik. A gyerekeknél alapvetően a fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrések elmaradhatatlanok, és ez is egyre inkább tovább bővül, például áprilisban voltak délvidéken Csantavéren, ahová már egy nőgyógyászati ultrahangkészüléket is el tudtak vinni, úgyhogy ultrahangos vizsgálat is történt a nőgyógyászati rákszűrés mellett. Tehát mindig vannak újabb ötletek, mindig egyre, hogy mivel lehet még bővíteni ezt, nyilván adott kereteken belül alapszolgáltatásokról beszélünk, illetve mindig vannak újabb pedagógusok és újabb tanítók, akik csatlakoznak, hogy az ő iskolájukban is, az ő szomszédjának is szüksége lenne erre, és gyakorlatilag a havi egyszeri alkalmakról egyre többen tudnak, és akkor oda lehet terelni akár a környező falvakból is azokat a felnőttek egy gyerekeket, akiknek tudva levő, hogy valami nincs rendben az egészségével.
Több mint 80 orvost, medikust, rezidenst sikerült bevonni ebbe a misszióba. Nagyjából, ha nem is pontosan, de így számszerűsítve, hány településre jutottak el az elmúlt 7 év során?
Az elmúlt 7 év során igyekeztek 25-30 településen járni, tehát ahol csak tudták, hogy van magyar ajkú ember, oda eljutottak. Ez a Felső-Tisza vidékét is jelenti, és az elmúlt 7 évben ez közel 10 000 embert jelent, aki valamiféle vizsgálatban részesült, illetve nyilván azok, akik rendszeresen visszatérnek, azoknál a kontrollvizsgálat is megtörténik, legyen az szó egy ortopédiai lutalbetétről, vagy a szemészeti vizsgálat megismétléséről, hogy kell-e új szemüveg, és hogyha kell, akkor a következő éven újat kapnak, és segítenek hozzá keretet is szerezni, mert az sem olyan evidens, hogy ki tudják váltani. Ez nyilván attól is függ, hogy az adott személy, család értesül, általában megvan a hálózat, tehát ez így hálózatban van, tehát értesülnek róla, hogy van szűrés, de azért nekik is tenni kell, hogy ott legyenek, tehát sokszor ez nem evidens, hogy azok az emberek, akik nehéz körülmények között, kicsit elmaradott körülmények között, sokszor egészségügy edukáció hián élik az életüket, maguk sincsenek annak a tudatában, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, ezért nyilván az már egy nagy lépés, ha ők maguk mennek el ezekre a szűrésekre, és visszatérnek azokra, de ehhez nekik kell megtenni az első lépést.
Szóba került már az, hogy 2022. február 24-e a háború kitörése azért némiképpen megszakította ezt a folyamatot, tehát volt egy időszak, egy nagyjából egy év, amikor nem tudtak elmenni az orvosmisszió tagjai a háború sújtotta területekre, vagy hát nyilván Kárpátaljára sem volt annyira biztonságos, hogy segítsenek ott az embereknek, így módon változott ez az elmúlt időszakban? Vissza tudnak menni az orvosok? Most hol tart ez a folyamat?
Én emlékszem még arra, amikor 6 éves lett tavaly szeptemberben az orvosmisszió, és velük tartottam az egyik útjukon, és akkor még nagyon közvetlen élmény volt az a szűrés során, egy hétvégi szűrés során, hogy bármikor megszólalhat a sziréna, és le kell menni az óvóhelyre, és döbbenetes élmény volt látni az alagsorban berendezett tantermet, alvóhelyeket. Tehát akkor, tehát még tavaly szeptemberről beszélünk, ez egy nagyon-nagyon közeli élmény volt. Azóta az változott, hogy nincs ez a fajta mindennapos rémület, viszont minél közelebb megyünk a fronthoz, annál inkább érezhető az, hogy az emberek nem tudnak célt megfogalmazni az életükben, tehát nem is tartják annyira fontosnak az egészségüket sem. Kezdenek belefásulni abba, hogy még mindig elhúzódik ez a háború, és nagyon várják a békét. Tehát közvetlen életveszélyben kevesen vannak, szinte nincsenek, viszont pszichésen vannak nagyon rossz állapotban, ezért magukat is hajlamosabbak elhanyagolni.
Sok-sok minden elhangzott itt, képzések, edukáció, nyilvánvaló valamiféle újítás. A Caritasnak számomra egy nagyon szimpatikus mottója, a jelmondata az, hogy ne halat adjunk a rászorulónak, hanem tanítsuk meg őket halászni. Mennyire lehet ezt az orvosmisszióban megvalósítani?
A Caritas orvos missziójában abszolút igyekeznek a kollégák, a missziós csapattagok azt megvalósítani, hogy az emberek fontosnak érezzék, hogy tegyenek magukért. Éppen ezért áprilisban tartottak például egy háromnapos képzést tanítóknak és pedagógusoknak arról, hogy hogyan vegyék észre időben, még az óvodában, vagy az iskolai első két évében azt, ha valamelyik gyerek nem lát, nem hall, komoly gerinc problémája van, vagy akár részképesség zavara van, hogy minél előbb megkaphassa a segítséget, legyen az egy szemüveg, vagy egy luttabetét. Ez a képzés most először zajlott Makos Jánosin, megmutatták az ott lévő pedagógusoknak a vízusztábla használatát, például ugye kiszűrni a látás problémákat. Vojcek László tanár úr elmondta, hogy 2025-ben itt nem lesz Kárpátalján olyan gyerek, akinek látás problémái vannak, mert időben kapnak szemüveget. Ezen kívül előadást hallhattak arról, hogy milyen az egészséges magzati fejlődés, aztán a születés után az egészséges mozgásfejlődés. Ezt időre mindig jó feleleveníteni, de nyilván ők ott rá tudtak mutatni arra, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy a gyerekeknek valami elakadása lesz később, és ennek szeretnének elébe menni. Emellett olyan jártasságot is átadtak a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan kell kritikus helyzetben újraéleszteni egy gyermeket. Ez nagyon sokaknak nincs meg ez a tudása Magyarországon sem, ott sem, úgyhogy csupa-csupa hasznos és a hétköznapokban alkalmazható módszert és tudást sikerült átadniuk abban a reményben, hogy ha időben kiszűrik ezeket a gyerekeket, akkor időben kapnak támogatást és teljes életet tudnak élni felnőttként.
Nyilván ennek az orvos missziónak azt mondom, hogy az egyik oldala az, hogy a kint lévő embereknek, vagy akár itt, ahogy szó volt róla a Budapesten, az integrációs központban a menekülteknek ezt a szolgáltatást időről időre tudják nyújtani. Ez az egyik oldala, amit lehet akár számszerűsíteni, hogy hány embernek milyen összegben tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 7 év során, de úgy gondolom, hogy aminek a mérésére nem lehet semmilyen műszert beállítani, és nem lehet adatokat összeszedni, az az emberi oldala. Hogy azok az orvosok, akik ezt vállalják, vagy vállalták, és végzik az elmúlt 7 évben, hogy őket vajon mi motiválja? Mi az, amit ők megosztanak magukról, hogyha egy-egy beszélgetésre sor kerül?
Úgy tapasztaltam, amikor csatlakoztam az orvosmissziós úton a csapathoz, hogy ezek az emberek egytől egyig önazonos, mélyen vallásos emberek, akik annyira kerekek egyben, igazi emberek, hogy amikor odafordulnak egy beteghez, aki velük szemben ül egy vizsgálat során, a teljes figyelmüket, jelenlétüket tudják adni, azon túl, hogy magyarul szólnak ahhoz az emberhez, akit sokszor megvetnek azért, hogy magyar az anyanyelve, és végre megérti valaki, hogy mi a panasza, el tudja úgy mondani magyarul egy ráfigyelő, tényleg figyelő embernek, szakembernek a problémáját, baját. Ezekben az esetekben igazi találkozás születik, igazi feltöltődést tud adni az, hogy figyelnek, látnak és hallanak, és szerintem ez az, amivel energiát, erőt nyernek az orvosok, hogy hazatérnek, nagyon sok nehézséggel találkoznak, látják a háború sújtotta területeken élők pszichés megterheltségét és nehézségeit, de mégis ezek a találkozások azok, amik igazolják, hogy folytatni kell, van érte, több lesz tőle a világ, és így érdemes élni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Vojcek László szülész, nőgyógyász professzor, a Katolikus Karitász orvos missziójának vezetője mesél a misszió sajátosságairól.
Több kárpátaljai karitász település képviselőjét megkerestük először. Így jött a lánc, hogy hová megyünk, mert 23 kárpátaljai településen jártunk, és 28 kárpát-medencei településen jártunk, ugyanis nem csak Kárpátaljára indult később a misszió, hanem Erdélybe és Délvidékre is. Ez sem közömbös, mert az ember azt hinné, hogy Délvidéken, ugye hát az én gyerekkoromban még a gazdag Jugoszláviához tartozó rész, ott azért ilyenre nincs szükség, hát nagyon van. És hogy mennyire van a 23 kárpátaljai település, mindegyike hívott. Tehát nem mi mentünk megnyomni a kapucsengőt, hogy hé, szeretnénk jönni szűrni lurkókat, hanem ők hívtak. Már 6 hónap után a gyermekeket hozó szülők, nagyszülők azt jelezték, hogy nekik nagyon kellene egy orvosi vizsgálat, mert őket még az életben senki nem vizsgálta meg, még nem volt orvosnál a 60-70 éves nagyszülő, és nagyon fáj a feje minden nap, és elhízott, vagy éppen lefogyott, és nagyon sok baja van a mozgásszerveivel, és nem lát. Mit jelent az ott élőknek, és mit jelent a misszió 80 tagjának? Ugyanis ez utóbbival is foglalkozni kell. Az ott élőknek a kinyújtott kezük megfogását jelenti, a lelküknek a simogatását jelenti. Azt tudatosítjuk bennük, hogy a magyar haza nem feledkezett meg róluk 103 év után. Akkor lettek ők elcsatolva az anyaországtól, Trianonban. És őrzik a magyarságukat. Magyarul imádkoznak, magyarul álmodnak, magyarul számolnak, és a magyar haza után iránt érdeklődnek. Nem mondom ki, hogy melyik után meg nem. Tehát mindent tudnak, azaz az affektív magyarság tudatuk, az a nagyon fejlett, nagyon magas, olykor engem is megszégyenítő, hogy napra készebben tudják a hazai kulturális, vagy éppen gazdasági és politikai eseményeket, mint én. Tehát számukra ez olyan lelki segítség, amely a valahová tartozást jelenti a közös hitünkön, az Istenben való hitünkön túl. Tehát tartozunk egyrészt hitileg, hitéletileg valahová, és tartozunk emberileg, társadalmilag, történelmileg, meg az anyaországhoz. De ugyanezt el kell mondjam, hogy nagyon megviselő a számomra is, és a munkatársaim számára is, hiszen a kezdeti 8-ból 80-an lettünk, ezt is be kell fejezzem, mert jelentkeztek, mert jöttek kollégák, akik hallottak, így a médián keresztül, ahol most is így elmondom, hogy mit teszünk, hová megyünk, és jelentkeztek, telefonáltak, e-mailt írtak, hogy szívesen jönnének velünk, de nem csak orvosok. Kevesen voltunk ugyanis orvosok, mert annyi volt a felnőtt és gyermek jelentkező, hogy a korábbi 100-120 gyermek mellett ugyanannyi felnőtt is jelentkezett. És a 200-240-et már 2 nap, mert mindig pénteken megyünk, vasárnap éjszaka jövünk, nem tudtuk ellátni szombat és vasárnap délelőtt. Magyarul kellett olyan segítségeket hívni, 4., 5., 6. éves orvostanhallgatókat, akiket munkatársaim koroknai testvérpár hívott, akik előszűrnek. Előszűrik azt, aki egészséges. Előszűrik azt, akit a mögötte álló szakorvosnak meg kell alaposan vizsgálnia. És ez nagyon nagy segítség volt, hiszen ahogy mondtam, szemüveget is 8-12% igényel, azaz 70-80% meg nem. De a 70-80%-ot is meg kell vizsgálni, barackot nyomni a fejére, és azt mondani, egészséges vagy, Jánoskám. És ez nagyon nagy dolog, hogy valakinek azt tudjuk mondani, hogy egészséges vagy. De ahhoz őt meg kell vizsgálni. Tehát így alakultunk olyanná, hogy fél év után már felnőtteket is vizsgáltunk. Egy év után azt kérték, mert mindig kérnek, nem mi optrojáljuk, nem mi erőltetjük rá az újabb és újabb vizsgálatot a kint élő közösségre, hanem ők kérik, hogy nincs nőgyógyászati rákszűrés. Szervezetten nincs. $50 van magánkórházban. De nekik nincs $50, mert 20 000 a nyugdíj forintban, és 40 000 körüli az átlag bér forintban. Hát ebből 50 dollárt nagyon nehéz lespórolni egy nőgyógyászati rákszűrő vizsgálat megfizetésére. Tehát akkor bevezettük ezt is. Majd jött az áldott állapotban lévők kérése, hogy nincs várandósággondozás. Tehát az anyukák úgy innen-onnan összeszedik az információt, elmennek pénzért. 15-től ugyancsak 30 ezerig forintban terjed a várandósággondozás egy-egy vizitje. Attól függően, hogy ultrahang, vagy csak egyéb vizsgálatok szükségesek. És akkor jött a baba-mama tanácsadó csomagunkkal együtt, amiben benne vannak a születés utáni első ellátás szükséges kellékei, gyógyszerei, fertőtlenítői és a fürdetővíz hőmérője. Tehát ők kérték, és ez így ment lépcsőzetesen följebb-följebb, hogy mindig többet kellene ellátni. És itt csak egy mondat. A 100-150 ezer körülire tagsált kárpátaljai magyarság ellátását nem tudja a Magyar Katolikus Karitász tokkal vonóval teljesen átvenni. De igenis állítom, hogy azok a szemüvegek, mozgásszervi, gyógyászati segédeszközök, majd laboratóriumba vagy szakrendelőbe utalás, majd a javasolt műtétek ott vagy itthon. Ha 3 hónapig nem végzik el, akkor a Karitász költségére itthon végezzük el. Elvégzettsége, ez igenis nagyon sok családnak az egyben maradását, az édesanyával való biztosítottságát, és a gyermekek, mert ez a lényeg, hogy a gyermek egészséges felnőtté válását segítette elő, mert alapvető célunk az a gyermek volt, hogy a gyermek önellátó legyen, szakmát tudjon tanulni, családot tudjon alapítani, és ha lehet, nem titkolom, a magyarságát meg tudja őrizni.
Kedves hallgatóink, dr. Vojcek László szülésznőgyógyászt, a Katolikus Karitász orvosmissziójának vezetőjét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, én már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet.